Most.
Győző, nagyon nagy hibát követünk ön ezzel az elemmel.
Főleg, ha nevet hallhatnánk még egyszer.
Akkor az én nevemet?
Címe.
Igen, az előadás címe tehát mi is volt. Tehát a címe az volt, hogy egy kettős identitás nyomában, és az alcíme az, hogy Laodikeai Apollinarios judaizáló eszkatológiájáról. És ahhoz, hogy mégis kicsit érzékenyítsem a közönséget a téma iránt, annak ellenére, hogy rendkívül idegenül csen nyilván mindannyiunk számára ez a cím, és főleg a főszereplője, ugye Laodikeai Apollinarios, akiről valószínűleg az égvilágon semmit nem tudunk, egyikünk sem. Ahhoz mondtam el, és most elmondom újra, hogy van és lehet tétje mindannak, ami ebben az előadásban el tud majd hangozni a mi számunkra is, mégpedig azért, mert az, amit most én elmondok, és ez egy réteg téma, egy kis mélyfúrás, viszonylag jelentéktelen kulturális pillanatnak a feltárásával, valamikor a Krisztus utáni 4. századból egy akkori szerzőnek a műveinek a rekonstrukciójával foglalkozom benne. Tehát mindez abból az érdeklődésből nőtt ki, hogy miképpen lehetséges az, hogy a kereszténység története folyamán folyton azzal a jelenséggel találkozunk, hogy a szeretet parancsát képes mindig megelőzni, kicselezni a zsidósággal való találkozás során a szeretetlenségnek a jelensége. Ez nem feltétlenül van mindig így, de valamiért a mainstream, valamiért a keresztény ortodoxia minduntalan beletéved ebbe a, mondhatjuk úgy, hogy csapdába, vagy mindig rátéved erre az útra, és ez alól nem volt kivétel a korai kereszténység sem, bármennyire közel kerülünk is a korai egyháznak az alapításának a pillanataihoz. Egészen nehezen értelmezhető szakaszokat olvashatunk ilyen szempontból már az Új Szövetségben is, de ezt most nem tárnám, nem nyitnám meg ezt a témát. Talán érdemes volna egyszer ennek is neki menni. Minden esetre az tény és való, hogy egészen korán megjelenik már a keresztény gondolkodásban az a tradíció, az az alapgondolat, hogy az Isten az elvetette az ő eredeti népét, Izraelt, és helyette egy másik népet, a kereszténységet emelte be az ő örököseinek, vagy emelte fel az ő örökségének, az örököseinek a rangjára, és hogy diszkreditálta a judaizmusnak mindenféle üdvözlő erejét, hogy elveszítette az üdvtörténeti szerepét ez a nép. Ez a keresztény antijudaizmusnak, a korai kereszténységnek, a zsidóságról való gondolkodásának az egyik alapgondolata, de ez aztán egyre terebélyesedik, egyre inkább színesedik, és a középkorban már egészen elképesztő legendáriumot sző köré a keresztény gondolkodás, főleg a népi keresztény gondolkodás egyébként, de sajnos a középkorban sem mentes ettől a legendáriumtól, ezekről való gondolkodástól, hát ugyancsak mondom a mainstream, tehát az ortodoxia, a keresztény teológia sem. És itt akkor gondolhatunk a vérváttól, amiről nem tudom, hogy mennyire részletesen tudunk, mit tudunk róla, de talán hallottunk már róla, nem sokban különbözik a keresztény vérvád attól, amit mondjuk a tiszaeszlári vérvád során hallhattunk, és tudjuk, hogy vannak olyan politikai csoportok ma, akik évente megemlékeznek Tiszaeszláron a Solymos Eszternek a haláláról, és évente újra mondják, felelevenítik ezt a tradíciót, ezt a borzalmas tradíciót, amit egyébként a maga teljességében a római a propaganda alkotott meg a kereszténység ellen. Csak aztán a kereszténység átvette és irányította a zsidóság ellen, és még nagyon, nagyon sok miatt, kútmérgezésektől kezdve a természet ellenes szexuális étvágyon át, tehát nagyon biztosan dolgok is vannak ennek az egésznek a sorában, és aztán tudjuk, hogy a zsidó ellenesség az új irányokat vesz akkor, amikor a szekularizáció elindul, és mondjuk a társadalmak liberalizálódnak, a felvilágosodásnak a hatásai elkezdenek jelentkezni, mert a keresztény zsidó ellenesség egy olyan irányba indul el, amelyik összekapcsolja ezt a liberalizációt és a szekularizációt a zsidósággal. Mindent összekapcsol vele, ami számára idegen és ami számára fenyegetőnek látszik, és hát beépíti a maga retorikájába ezt is, meg még sok minden mást is. De a lényeg az, hogy ez az egész elindul valahonnan. És egész korai időpontból, egész korai hát helyzetből indul el, és van ennek egy torkolata, vagy inkább forrása, mondjuk így, amit érdemes érteni, mert én akkor, amikor mindezzel elkezdtem, és talán túl általánosan beszélek, de mindegy, amikor mindezzel elkezdtem foglalkozni, engem az érdekelt, hogy ma, amikor látom, hogy ugyanúgy van hatása és ereje a zsidó ellenes retorikának, hogy templomokban hallom ezeket vissza, ezeket az elemeket, amiket évszázadok termeltek ki, és amiknek katasztrofális következményei voltak. Mert nagyon sok embernek a halálát is okozhatták és okozták is. Hogy lehet ennek kikerülni a hatása alól? Mit lehet tenni az ellen, hogy meggyengüljön ez a retorika, hogy meggyengüljön hát az ereje, a bűvköre, hogy tudatosuljon egyáltalán, hogy mi az, amit mondunk akkor, amikor kimondunk bizonyos tradicionális retorikai elemeket, és hogy az hova tud vezetni, hogyha reflektálatlan marad, hogyha úgy marad, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy ennek valamikor valahol már volt következménye. Tehát ez az, ami igazándiból elindított engem a korai kereszténység és zsidóság kapcsolatának a feltérképezésében, a vizsgálatában, a vizsgálatakor, és nagyon érdekelt mindennek a természete. És mindeközben, miközben például Aranyszájú Szent Jánossal foglalkoztam, akiről azért tudható, hogy jelenleg az ortodox kereszténység legnagyobb szentje. Ugye az ortodox kereszténységet itt most nem úgy értem, hogy eddig az ortodox szót, meg az ortodoxiát használtam, hanem konkrétan a keleti kereszténységre gondolok, aminek része minden olyan keresztény közösség, keresztény egyház, amelyik a kelet-római birodalom alapjain és szervezeti egységein megalapozódó kereszténységből nőtt ki, jött létre, mint amilyen a pravoszláv egyház és különféle társegyházai és egyéb ortodox közösség. Tehát nekik például Aranyszájú Szent János az egyik legnagyobb szentjük, és őróla hát hosszú évtizedek óta nagyon sok mű született nagyon sok mű arról is, hogy ez a egyébként fedhetetlen életű ember hogy volt képes annyi gyűlölködő mondatot elmondani a zsidóság ellen, amennyit elmondott. Én fordítottam is az ő szövegeit, és miközben ővele foglalkoztam, aközben tűnt fel a számomra, hogy a korai keresztény zsidó ellenes retorika mindig olyankor vesz újabb és újabb lendületet, valahogy mindig olyankor radikalizálódik, és megy el például a démonizációnak az irányába, tehát ugye a sátánnal és a démonokkal, meg az ördöggel hozza kapcsolatba például a zsidóságot. Valahogy mindig akkor, amikor megjelenik a színen egy olyasfajta keresztény közösség, akiről, vagy amelyikről ma úgy ír a szakirodalom, hogy judaizáló keresztények. Ezek a judaizáló keresztények, ezekről ma nagyon keveset lehet tudni, mert módszeresen elmosta a korai keresztény irodalom történet a nyomaikat, de azért maradt fent néhány nyomuk. Még hogyha olyan nyom nem is, ami például tőlük származó írás lett volna, és még nem járok a Laodikeai Apollináriusznál, de már talán sokára ki fogok nála lyukadni. De ezek olyan keresztények voltak, akik nem zsidók, tehát nem zsidó származású keresztények voltak, hanem pogány keresztények voltak. Egészen a Galata levélig vissza lehet nyomozni a jelenlétüket, tehát a Krisztus utáni első század közepéig. A Szentírásban is van már nyomuk. Ez megint egy olyan nagyon hosszú történet és hosszú téma lenne, nagyon érdekes lenne erről bővebben beszélni. És folyamatosan tapasztalható a munkálkodásuknak a hatásai és egyáltalán róluk való reflexiót is megtaláljuk a keresztény egyházatják műveiben 6., 7., 8. századig. De a leginkább olyankor feltűnő a jelenlétük, amikor radikalizálódik a zsidó ellenes retorika. És az ő hatásukra. Ez volt számomra például egy nagyon különleges mozzanat, mert úgy látszik, hogy az radikalizálta a korai kereszténységnek a zsidó ellenes retorikáját, amikor egy olyan közösséggel találkoztak, amelyik elmosta a határokat az akkor épp formálódó zsidóság és kereszténység között. A kereszténység még a 4. században is önmaga hát identitását kereste. Önmaga körvonalait igyekezett retorikailag is kiépíteni, megfogalmazni, de nem csak retorikailag, hanem hát például a jogalkotásával is, ez főleg még az 5. századtól lesz majd így. De a lényeg az, hogy olyankor lendült előre a démonizálás, ami a határhúzásnak az egyik eszköze a retorikában, amikor olyan csoportok jelentek meg, amelyek éppen elmosni látszottak zsidóság és kereszténység között a határokat. És ez a judaizáló kereszténység például ilyen volt, még akkor is tudjuk, hogy ilyen volt, hogyha nagyon keveset tudunk egyébként róluk, ezek pogány keresztények voltak, semmilyen zsidó származástani kapcsolatuk nem volt a zsidósággal, egyszerűen érdeklődtek a zsidóság iránt. Vonzotta őket a judaizmus, és ennek ők jelét is adták, mert eljártak különféle zsidó alkalmakra, részt vettek különféle nyilvános eseményeken, ünnepségeken. Nisszánó 14-én tartották például a húsvétjukat, nem pedig akkor, amikor a nikaiai zsinat ugye, hát meghatározta a kereszténység számára a húsvét hivatalos időpontját, tehát hogy Nisszánó 14-éhez legközelebb eső vasárnapra legyen, ugye ezért mozgulnak a húsvét, mert ugye a zsidó naptár az a holt hónapokat követi, és az, tehát ott mindig másnapra, a miénkhez, a Gergely naptárhoz képest másnapra esnek ugye az adott napok. És egyéb, jó, voltak ennek egyébként babonás jelei is, tehát mindennek, ami vulgarizálódik, az el tud egy furcsa irányba menni. Ami érdekes volt, az volt, hogy miközben én ezeknek a judaizáló keresztényeknek a nyomait kutattam, és hát végül is kutatom ma is, aközben időnként felfeltűnik utalás egy konkrét szerzőre. És ez a konkrét szerző, ez a laodikai Apollinarius. Akiről most majd szó lesz, ugye egy 4. századi rendkívül tehetséges teológus, Laodikeiának püspöke volt egyébként, ez a Laodikeia pedig az akkori Antiókiához közeleső kisváros volt. Antiókia pedig az akkori szíriai, hát szír területnek volt a kulturális központja, egyébként a római birodalom, 4. századi római birodalom harmadik legnagyobb városa volt, és hát végül az egész hellén kultúrának az egyik centruma. Még a 4. században is, a Krisztus után 4. században is. Ehhez közel volt Laodikeia, ahol élt ez az Apollinarius nevű püspök, és amiért ő érdekes az, hogy akkor, amikor a judaizálókat kárhoztatják a keresztény szerzők, akkor legtöbbször, hát babonás hitvilág az, ami megjelenik itt a judaizálók kapcsán, mit tudom én, úgy gondolták, hogyha a zsinagógában esküdnek, akkor az erősebb eskü, mint hogyha egy templomban tennék. Csak egy példát mondok. Ezt aranyszájú Szent Jánostól tudjuk. Mert az régebbi. Tehát, hogy így gondol, például volt egy ilyen gondolat. Hát ez kiverte a biztosítékot azért és hát még egy mondjuk ez volt a legérdekesebb, de hát ők is elfogadták a pászka vacsorán a kovásztalan kenyeret, tényleg jártak el és más istentiszteleti alkalmakkor is zsinagógákba, és még volt egy-két gondolat, ami viszont már teológiai gondolat volt, ami aranyszájú Szent János a judaizáló keresztényeknek tulajdonít, de ezeknek a gondolatoknak a nagy része más szerzőktől tudjuk, tehát ennek a laodikai Apollinariusnak volt tulajdonítva. És most én azért vagyok egyébként most már bajban, mert én először azt gondoltam, hogy bőségesen van anyag ezekről a judaizálókról, még teológiájuk is volt, és egyre inkább azt gondolom, hogy akkor, amikor teológiai gondolatokat idéz bármelyik korai keresztény szerző tőlük, azokat ettől az egy szerzőtől idézi. Hát nem hiszem azt, hogy olyan kiterjedt volt ez a judaizáló mozgalom, de hogy mekkora volt, azt most már végképp nem tudom. De azt tudom, vagy valószínűbb, hogy akkor, amikor mindjárt mondok ilyen teológiai gondolatokat, amikor ilyeneket idéznek, akkor szinte csak ettől a laodikai, vagy erre a laodikai Apollinárisra hivatkoznak, és hogy mondjak egy, megemlítsek még egy nehézséget, ami a kutatás számára különös nehézség, ezeknek egy része valószínűleg nem igaz. Tehát valószínűleg nem származik ettől a szerzőtől, ő nem igen mondott ilyet, de ha igen, akkor nagyon nehéz összeegyeztetni azzal a nagyon kevés szöveggel, ami megmaradt tőle. Ami olvasható ma is tőle, különféle töredékekben nagy nehezen egy-két kéziratban véletlenszerűen találtuk meg, vagy nem tudom, találta meg a kutatás ezeket a szövegeket. Hát... Na, itt kezdődne az a rész, amit nehéz lesz szerintem ébren végighallgatnunk, de hát sikerül majd. Na most én úgy csoportosítottam először, összegyűjtöttem.
Valami, bocsánat, igen? Figyelmünk, hogy felkapcsolnál a villanyt.
Köszönöm. Tehát csoportosítottam a különféle szövegtanúkat. Először is összegyűjtöttem azokat a szövegeket, amelyek Laodikei Apollinariusról szólnak, és neki tulajdonítanak gondolatokat. 4., 5. és 6. században nem olyan sok van, tehát annyira nem kell megijedni, de tudnám persze a végtelenség is nyújtani. Utána pedig, és szívem szerint megtenném egyébként, tehát én tűnik estig is, utána pedig... Hát a Laodikeai Apollinarius római levelet kommentáló néhány fennmaradt sorát fordítottam le, és ahhoz fűztem egyezést, és arra tettem kísérletet ebben a szövegben, hogy valahogyan összebékítsem egymással azokat az emlékeket, amelyek fennmaradtak más egyházatjáktól, és amelyekben tulajdonítanak ennek a szerzőnek gondolatokat, azokkal az emlékekkel, amelyek az ő konkrét gondolatai, mert azok az ő írásai, azok megmaradtak. Első látásra van ezek között feszültség, de úgy látszik, hogy összebékíthető a két korpusz egymással, viszont így már annyira nem barátságos az én számomra az a kép, ami őróla kialakítható. Tehát egy nagyon furcsa és különleges szerzőről van szó minden esetre. Hát a végén tudom elmondani, meg a végén derül ki, hogy miért is. De amiért nekem érdekes volt, még egyszer az volt, hogy úgy látszik első látás, hogy volt azért olyan keresztény teológus, olyan keresztény gondolatformáló, erejű személyiség az antikvitás idején is, aki képes volt valamiféle harmóniát teremteni a maga kereszténysége között és a zsidóság iránti rokonszenve között. És ezt a maga teológiájában is mintha megpróbálta volna megjeleníteni, egyértelművé tenni. Tehát egyfajta integratív személyiségnek látszik, ezért van a címben az, hogy egy kettős identitás nyomában. És utána pedig, ami van, ugye az, hogy a Laodikeai Apollinarius judaizáló eszkatológiájáról. Ugyanis leginkább az ő eszkatológiai, tehát az utolsó időkre vonatkozó gondolatai azok, amelyek érdekes módon ezt az összebékítést megkísérelik, és látom, hogy már többen bólogatnak, tehát egyetértenek velem erősen, aminek örülök, de még nem bizonytalanít el ez az állat. Csak közben meg elfelejtettem, hogy akartam folytatni. Ja igen, integratív személyiségről van szó. Még egy érdekessége csak, és ez most zárójeles lesz az ő személyével kapcsolatban. Egy olyan szerzőről beszélünk, aki Julianus császár idején is élt. Julianus császárnak összesen volt a 3-4 évnyi uralkodása. A Krisztus utáni 360-as években uralkodott ő, és a lehető legkülönlegesebb császára volt a keresztény időszaknak, tehát a Konstantinus utáni császároknak, mert ő tudatosan antikrisztiánus volt. Tehát kifejezetten keresztény ellenes császár volt, de úgy, hogy ő kereszténynek nevelkedett. az ő tanítója, az egy keresztény ember volt, és aztán megfordult, és amikor már elnyerte a császári hatalmat, akkor kifejezetten az volt a szándéka, hogy valamilyen módon diszkreditálja a kereszténységet, és ez nagyon sokféleképpen megkísérelte, többek között a jogalkotással is, például megtiltotta azt, hogy görög nyelven, ez furcsa egyébként, nem is annyira, de első hallásra nem lehet érteni, hogy miért csinált ezt, de a keresztényeknek megtiltotta azt, hogy a hellén irodalmi hagyományt tanítsák az iskolában. Furcsa ez. Tehát Homéroszt nem taníthatták a keresztények. Elszeparálta a két közösséget egymástól, és egyébként pedig a kereszténységet igyekezett elnyomni mindenféle módon. Na mindegy, tehát elszeparálta a kettőt, például így is, hogy megtiltotta, hogy, hogy az antik hagyományt tanítsák. És ennek például az lett a következménye, hogy eposszá alakította, vagy bocsánat, most lehet, hogy vagy a tragédiák nyelvén, vagy eposzi nyelvé alakította Laodikeai Apollinárius az ő édesapjával együtt az evangéliumokat. Tehát hexameterekbe szedte konkrétan az evangéliumi történeteket. Hát neki a hellenizmus is fontos volt. Ugyanez a szerző az, akinek van egy érdekes judaizáló eszkatológiája. Egy alapvetően integratív emberről beszélünk. Már megfoghatatlanul furcsa az én számomra. De ez egyértelmű, tehát ezt nehéz száfolni, mert maradtak fent töredékek ebből a kísérletből, rendkívül érdekes figuráról van szó. Ugyanakkor meg volt egy rendkívül rettenetesen túlzó krisztológiája, ugyanis ő túlhangsúlyozta Krisztus istenségét, és elvitatta tőle azt, hogy neki emberi értelme lett volna. De egyébként magának a személyiségnek, a fogalmának a kidolgozása is ő hozzá kapcsolható. Tehát annyi mindent lehetne elmondani róla, és ez mind-mind ellent mond mindannak, ami egyébként más téren is elmondható róla. Egyszerűen néha nehéz elhinni, hogy egyetlen emberről van szó, hogy egyetlen figuráról van szó. Na szóval számomra nagyon érdekes ez a személyiség, és akkor én csak ezzel a judaizáló eszkatológiával foglalkoztam. 4. század. Tanúk. Az első, aki említést tesz róla, és különösen is érdekes összefüggésben, az Nagyszent Vazul volt, aki azt mondta, hogy az ő meseszövése, vagy mitopoljája, ugye görögül, homályba és sötétbe burkolta az ígéreteket, és úgy értelmezi azokat, hogy mindet vénasszonyos szócséplésé és zsidós mesékké fordítja ki. Hát ez az akkori apologetikus, sőt inkább polemikus nyelvnek volt a egyik egyébként nagyon visszafogott változata. Hirdeti, és most figyeljünk, hirdeti a templom újjáépítését. Melyik templomról van szó? A jeruzsálemi templomról van szó. Ő ezt hirdette, hogy azt újjá fogják hirdetni, igen, vagy építeni. A törvényes áldozatok újbóli megtartását, tehát hogy a judaizmus helyre fog állni, és újra az előkép főpapot hirdeti, az igazi főpap után itt már ugye polémiába bocsánkozik vele, és a bűnért való áldozatokat az Isten báránya után, aki már magára vette a világ bűneit, és a rész szerinti keresztséget az egyetlen keresztség után, és annak az egyháznak a meghintését az üsző hamvával, melyen a hit által nincsen sem szeplő, sem sömörgőzés. Hát ez mind megérne, ugye sok kommentár, de itt arról van szó, hogy mi az, amit hirdetett Apollinárius ezek szerint. Ahogy tényleg hirdette, az nem annyira nem biztos, de valószínű. Hogy az utolsó időkben újjá fog épülni a zsidó templom, hogy a zsidóság újra meg fogja tartani a rituális szokásait, az áldozatok újra érvénybe lépnek, és aminek például része az, hogy az üsző hamvával meg kellett hinteni a népet. Ugye egy tisztulásért való áldozat, holott már meg lett hintve a Krisztus vérével a nép. Tehát ugye mindig ezt a tipológiai olvasatot állítja szembe azzal, amit ő Apollináriusnak tulajdonít, hogy hát hogy mondhat ilyet? Amikor már mindennek eljött a beteljesedése Krisztusban. Ugye itt ez a lényeg ennek a gondolatsornak, amit Vazul mond. Igen, vagy bármilyenféle, és a leprások megtisztulását a feltámadás szenvedésmentessége után, és a féltékenység miatti felajánlást, amikor már sem nem házasodnak, sem házas életet nem élnek, a kenyér áldozatot a mennyei kenyér után, mécsetgyújtást a valódi világosság után, ebből még az is kiderül, hogy Laodikeai Apollinárius a feltámadás utáni időszakra gondolt, hogy akkor fog megvalósulni a zsidó templom helyreállása, az áldozatok érvénybe lépése, és majd látni fogjuk mindezzel együtt egyébként a millenarista tanokat is valhatta, mert az ezer éves birodalom, vagy az ezer éves Krisztus ezer éves uralma szerint ezután fog majd elkövetkezni. Ezek voltak a millenaristák, akik, vagy kiliaszták, ugye, akik eképpen gondolkodtak. Na most Apollináriusnak egy másik levelében is ezekhez hasonló, most pontosabban Vazul egy másik levelében is ezekhez hasonló gondolatokat tulajdonít Apollináriusnak, mégpedig a következőket. Vannak írásai a feltámadásról is, egy sem maradt fenn, melyeket meseszerűen alkotott meg, sőt inkább zsidósan, judaikósz, ennek újszövetségi, tehát ez újszövetségi idézet, Pál egy-két leveléről van szó, melyekben azt mondja, hogy visszatérünk a törvény szerinti Isten tisztelethez, hogy újra körül fogunk metélkedni, hogy megtartjuk a szabbatot, vagy a szombatot, hogy tartózkodni fogunk a hústól, hogy áldozatokat ajánlunk fel Istennek, hogy a jeruzsálemi templomban fogunk imádkozni, és összességében azt, hogy a kereszténységről a judaizmusra fogunk térni. Tulajdonítja ezt Apollináriusnak. Hát, szóval innentől fogva tényleg izgalmas, legalábbis számomra izgalmas szerzőről van szó. Milyen jó lett volna, és szép lett volna, hogyha tényleg lett volna olyan, aki ilyeneket mond. Menjünk tovább. A két részletből, ugye, most innentől olvasom a szövegemet, a két részletből jól látszik, hogyha tehát fenntartások nélkül fogadnánk el Vazul beszámolóját, akkor valóban úgy vélhetnénk, hogy Apollináriusz a judaizálók egyik legfőbb teoretikusa volt. Hogy ez valóban így volt, arról később még szólni fogunk, tény, hogy Vazul igen határozottan csatolja a kiliasztákhoz Apollináriusz nézeteit, mivel ezek szerint a judaizmus földi helyreállítása már, ahogy már ezt ugye az előbb mondtam, a feltámadás után fog bekövetkezni. Ugyanakkor jól látszik, hogy Vazul az 1 Timóteus 4.7-ből, vagyis szentségtelen vénasszonyos meséjék, ezek a műtói, amikről is itt szó van, műtoszok, és a Titus 1.14-ből nem ügyelvén zsidó meséjékre, ugye judaikói műtói, amiről itt szó van, kölcsönzött kifejezésekkel illeti az Ótestamentum hagyományos tipologizáló olvasatát, vagy elek szerint nem alkalmazó Apollinárius szentírás értelmezését mindkét revérrészletben. Hasonlóképpen fogalmaz az Apollinárius név szerint nem említő Nüsszai Gerge is, akiről azt mondják ma is, hogy ő a 4. század legnagyobb teológusa. A legjelentősebb szerzőről van szó a mai patrisztikai tudomány szerint, aki eképpen ró meg egyes millenarista tanokat. Talán meséket gyártunk 3 feltámadásról? Talán az 1000 év falánkságát hirdetjük, mert hogy akkor megint enni fognak? Talán azt mondjuk, hogy a zsidó életért való áldozat újra életbe lép? Talán a lenti Jeruzsálemre irányítjuk az emberek reménységét, azt képzelve, hogy az majd még fényesebb kövekből épül fel? Ugye a lenti Jeruzsálem és a fenti Jeruzsálem az a Galata levélben jelenik meg, és itt erre történik utalás. Ha mindezzel együtt a nüsszai, a Nazianzi Gergelynél fennmaradó 2 utalást is figyelembe vesszük, amiket most itt hadd ne idézek, mert nagyjából ugyanezeket mondja, akkor a 4. századi tanúságok alapján, és jegyezzük meg, ezek barátai voltak Apollináriusnak, ezek az emberek, tehát ők jó barátságban voltak egymással, és Apollinárius valamiért az akkori kortársak nagyobbra tartották, mint például Nüsszai Gergely, tehát eredeti teológusnak tartották, csak ez ma már nincsen így. Apollinárius a judaizmus feltámadás utáni 1000 éves földi restaurálását hirdette, és elképzelte, hogy ezeknek a nézeteknek az egyik forrása Apollinárius tipologizálásmentes szentírás értelmezése volt. Ez volt akkor a 4. század. 5. század. Hát bővebb és alaposabb elemzésre a továbbiakban 2 5. századi szerző, Teodorétosz és Jeromos, Szent Jeromos legfontosabb utalásainak vizsgálata adhat alkalmat. Ezek közül az első szerzőnél felelhető részletekkel foglalkozunk először, ezeket már volt, aki egyébként részletesen elemezte. És ez a szerző, aki már elemezte a Teodorétosznál talált utalásokat, azt mondja, hogy Teodorétosz egyetlen olyan helyen sem mulasztja el, hogy mesékként, vagyis mütoszokként mutassa be Apollinárius exegézisét, vagyis szentírás értelmezését, ahol egyáltalán utalást tesz a laodikai szerző hát eszkatológiájára, vagy összességében Apollinárius bármiféle nézetére. Ugyanakkor legalább ilyen fontos megfigyelésnek látszik az, hogy Apollinárius szemmel láthatóan elsősorban ótestamentumi szentírási helyek vezették a judaizmus ezer éves restaurálásának gondolatára. És ezek közül is elsősorban Ezékiel könyvének 38-as és 39-es fejezetei, valamint Hageus 2.9. És most nincs itt a Bibliánk, nem tudjuk ezt elolvasni, de majd ha valaki véletlenül emlékezni fog a két ige szakaszra, akkor az majd olvassa el egy ilyen szemmel is mindezt. Theodoretos hosszasan cáfolja Apollinárius alábbi ebben az összefüggésben valószínűleg egzegetikai kiinduló pontként szolgáló gondolatát, és itt idézek. Én viszont csodálkozom Apollinárius őrültségén, aki ezeknek a teljesen világos jövendőléseknek az ellenkező értelmét próbálja meg kihámozni, azt mondva, hogy Gog és Magog hadjárata még nem történt meg, hanem a világ végezetekor fog bekövetkezni. Ennek van jelentősége, csak nem nagyon van idő ennek arra, hogy kifejtsük bővebben, de menjünk tovább, és azért lesznek világosabb szakaszok is. Ugyanezen a kontextuson belül aztán a terjengős cáfolatok sorai között egy egészen különös apollináriuszi szentírás olvasatra bukkanunk, melyet Theodoretos eképpen tolmácsol. Apollinárius pedig még ennél, vagyis Józsefusénál is mesésebb mesét alkotott meg. Józsefus egy zsidó történet író volt. Azt mondta ugyanis, és itt Mózes és Cipóra történetére megyünk vissza, hogy Cipóra után egy másik etióp nőt vett Mózes feleségül, hogy ezzel, mondja Apollinárius, váljék Mózes az Úr Krisztus előképévé, aki az izraeli után a pogányokból álló egyházzal kötött házasságot. És itt összezavarodunk. Hát egyrészt úgy látszik, hogy tipologizál Apollinárius, másrészt úgy látszik, mintha a behelyettesítés elméletet ismételné el. Mint hogyha egy picit ellendülnénk mindattól, amit eddig vazul mondott. De hát nézzünk egy kicsit a mélyére. Komolyabb jellemzést is megérne, hogy Theodoretos miért is igyekszik különös elszántsággal is cáfolni ezt az interpretációt, mert igyekszik. Ám jelenleg ennél is fontosabb azt megállapítanunk, hogy az eddigi utalások sugallatával tökéletesen ellenkező módon Apollinárius igenis hajlott időnként arra, hogy tipologikusan olvassa az Ótestamentumot. Ez sajnos azt jelenti, hogy a judaizmus földi helyreállítását középpontba állító eszkatológia forrását hát semmiképpen sem az Ótestamentum általánosan tipologizálásmentes olvasatában, hanem valami egyéb tényezőben kell keresnünk, és bizony ezen a ponton a téma összes kutatója elbizonytalanodni látszik. De megelőlegezem, hogy mégis mi a különbség az ő tipologizálása, meg a kereszt az egyéb tipologizálás között. Az a különbség, hogy ő igenis Izraelen látott beteljesedni ószövetségi ígéreteket, nem úgy, mint az ortodox kereszténység, amelyik Jézusban látott beteljesedni ígéreteket, még akkor is, hogyha ez a szakasz el kell, hogy bizonytalanítson minket, de megyünk tovább, mert össze fog azért a végére állni a kép, csak kicsit még várni kell rá. Jó. Az azonban nagyon valószínű, hogy a millenarista interpretációk, melyek közé ezek szerint Apollinárius is tartozik, fontos eleme lehetett az Ezékiel 38-39 eszkatológikus értelmezése. Más magyarázat ugyanis nincsen arra, hogy miért igyekszik Theodoretos mindenáron történelmi személyekkel és helyszínekkel azonosítani a szóban forgó ezékieli szakaszt. Itt van Gog és Magog háborújáról. Jó. Különösen nehéz dolga van például Theodoretosnak, Ezékiel 38-16-tal, mely szerint az örökkévaló az utolsó napokban, szó szerint ugye az Eszkatón Hémeronban ugye fogja Izrael ellen vezetni Gógot. Ezt nagyon nehéz másképp értelmezni, mint ahogy le van írva, de Theodoretosnak sikerül, akit aztán majd megsemmisíti, hogy így mutassa meg önmagát a pogányoknak. Talán egy halvány remény sugarat jelent Apollinárius inspirációjával kapcsolatos bizonytalanságunkban Theodoretosnak az Ezékiel 39-29 apollinárius értelmezéséhez küldött első megjegyzése, mely szerint ezeket az eseményeket az utolsó időkre tenni a szöveg zsidó értelmezésének felel meg. Vagyis elképzelhető, hogy Apollinárius ótestamentumi szentírás értelmezését, legalábbis mindazt, ami eszkatológiájának alapjává vált, alapvetően annak zsidó interpretációja ihlette. Ez a lehetőség azonban, mint látni fogjuk, egyáltalán nem oldja meg a legfontosabb kérdéseinket. Apollinarius millenarista eszkatológiája ugyanis, mint láttuk, a különféle profétai írásokat magyarázó hagyomány elemeket egy olyan egységes olvasattá szerkesztette egybe, melynek központi eleme a judaizmus és a templomi kultusz utolsó időkben való helyreállítása volt. Mindezt azonban egy olyan nagyegyházi teológiai közegben tartotta fenn és képviselte, melynek Krisztus istenségére vonatkozó egyik legfőbb érve az volt, hogy sem a templom, sem a judaizmus nem épül már fel újra. És ez magyarázatra szorul ez a gondolat. És nem nyeri vissza legitimitását. Tehát a korai kereszténység ugyanis úgy gondolta, és ebben őt egy hellén gondolkodási axióma vezette, hogy minden bűnnel arányosnak kell lennie a büntetésnek. És egyértelmű volt az akkori vélekedés arról, hogy Jézus haláláért a zsidóság a felelős. Ha Jézus Isten, akkor arányosnak kell lennie a zsidóságra kimért büntetésnek, azzal a bűnnel, hogy ők az Istent gyilkolták meg. És ez csak akkor tud arányos lenni, hogyha a büntetés örökre szól. És nem épül fel többé a templom, és nem áll helyre többé a judaizmus. Ez volt az oka például annak, hogy Julianus császár elkezdte felépítetni a zsidó templomot. Tehát határozottan a Jézus istenségét akarta ezzel az akkori paradigma szerint cáfolni. És ha valaki az ortodox kereszténység ebben a vélekedési körében azt mondta, hogy hát de igen, helyre fog állni a templom. És a judaizmus mindenféle rítusa is helyre fog állni, akkor az ezt a paradigmát kezdte ki. De ebből a paradigmából nem volt hajlandó kilépni az ortodox kereszténység. Nem volt képes másképpen gondolkodni, mert ez már a hellén kereszténység volt. Ez a hellenizmusnak, a tragédiáknak a hagyományain pallérozódott kereszténység volt. Nem tudott más gondolni, csak ezt. Ezt ugye értjük? Tehát ez az, ami leginkább kiveri a biztosítékot a Apollinarius nézeteivel kapcsolatban, mert egyébként majd látni fogjuk, nagyon hát ilyen szempontból nagyon ártatlan dolgokat mondott, és tényleg megismételte, szinte megismételte a behelyettesítés elméletet. Szóval nagyon, nagyon furcsa ez az egész. De azzal, hogy azt mondta, hogy helyre fog állni a templom, és azért mondta mindezt, mert az ő számára, ezt kikényszerítette az Ótestamentum egyes szakaszainak az olvasata, az ő szentírás értelmezése alapján, és lehet, hogy volt valamiféle vonzalma egyébként a judaizmus iránt is. Azzal gyakorlatilag azt sugallta a saját korának az ortodox keresztényeinek, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy Krisztus Isten. És mindezt egy olyan emberre mondjuk, és egy olyan emberről mondjuk, aki túlzó tanokat fogalmazott meg Krisztus istenségéről. Aki eltúlozta az istenség jelentőségét Krisztus személyében. Aki például megtagadta tőle azt, hogy neki emberi értelme lett volna. Nagyon ellenmondásos a korai kereszténység ilyen szempontból. És olyan jó lenne, hogyha maradt volna fel tőle több minden, hogy lássunk tisztábban, pontosabban, de tehát most ehhez az egy mondathoz fűztem mindezt magyarázatul. Nos, ez egy újabb olyan alapvető feszültség, amelyik mindenképp ugye magyarázatra szól. Egy érdekes teodorétoszi szakasz azonban némileg tovább várnyai az eddig kialakult Apollinarius képet, és egy lépéssel vissza is lépünk általa a római levelet kommentáló Apollinarius felé, legalábbis a monolit krisztológia irányába, mert ezt tulajdonítja Apollinariusnak. A kedvét mesékben lelő Apollinarius a meséket költő vénasszonyoknál semmivel sem különbül, Jeruzsálem egy másik újjáépítését ígéri nekünk, valamint a zsidók törvény szerinti istentiszteletét, és most figyeljünk, és a törvény megtartására ráadásként a Krisztusba vetett hitet. Többek között ez a szakasz vezette Gino, tehát azt a francia szerzőt, aki elemzi ezt az egészet, arra a megállapításra, hogy Apollinarius szemben Vazul és Epifánius állításával, akikről eddig szó volt, a judaizmus restaurációja után nem a keresztények judaizmusra térését, hanem pont fordítva az akkori zsidóság kereszténységre térését várta. Ezt megelőzően pedig a judaizmus helyreállítását, a templom és Jeruzsálem helyreállítását a majdani zsidóság fogja átélni. Igazat kell adnunk Ginónak abban, hogy ha csak ez nem, akkor egyéb oka nem lett volna Theodorétosznak arra, hogy Vazul összefoglalásán módosítson. Tehát, hogy azzal szemben, amit ez a Vazul mondott, hogy majd a kereszténység fog a judaizmusra térni, azzal szemben ő azt mondja, hogy nem, hanem fordítva, szerintem a judaizmus fog majd a kereszténység, tehát Apollinárius szerint a judaizmus fog majd a kereszténységre térni. Tehát sokkal, ugyanis hitvédelmi szempontból sokkal hálásabb téma a kereszténység judaizmusra térésének, mint a zsidóság kereszténységre térésének a cáfolata. Tehát nem tulajdonítana magyarán ilyet Apollináriusnak, ha tényleg nem mondott volna ilyet Apollinárius. Mert így nehezebb cáfolni Apollináriuszt, nehezebb azt a gondolatot, hálátlanabb azt cáfolni, hogy a zsidóság a kereszténységre fog térni. Mert hiszen a kereszténységnek ez erősíti az identitását. Mint azt cáfolni, amit Vazul tulajdonított Apollináriusnak, hogy a kereszténység a zsidóságra fog térni. Ez hálásabb apologetikus téma. Így ezt így könnyebb lett volna lesöpörni az asztalról. Na, tehát valószínű, hogy ezt mondja, amit Theodorétosz tulajdonít neki. Hogy a az akkori zsidóság, amelyiknek helyreáll fog majd a temploma, amelyik meg fogja tartani az áldozati szokásokat, a kereszténységre fog térni. Ezt mondta, és szinte biztos, és magam is így gondolom, hogy ő ezt mondta. Hát így épül szép lassan fokról fokra fel ez az aszkatológia, de majd mindjárt világosabb is lesz az egész. Mindamellett, a másodlagos bizonyságok mellett létezik a ránk maradt Apollinárius korpuszban egy olyan mondat, amelyik éppenséggel a judaizmus helyreállítását ígérő eszkatológia teológiai alapvetését fogalmazza meg. Apollinárius szerint ugyanis az atyákért megtartja az Isten az ígéreteit, akik megtartották a rendeléseket. Tehát ő ezért gondolja azt, hogy az Isten ígéretei, amiket az atyáknak tett, azok megszeghetetlenek, azok be fognak következni. Tehát be kell illeszteni valahogy az eszkatológiába, márpedig megígérte nekik, ő így olvassa Ezékielt, meg Aggeust, hogy helyre fog állni a templom, és hogy helyre fognak állni az ünnepek és minden más is. Így hát, amennyiben Aggeus és Ezékiel fenti szakaszait Apollinárius a zsidóságnak tett ígéretekként olvasta, és a jelek szerint igen, valamint ha úgy gondolta, hogy az Isten hű az atyákért a zsidóságnak tett ígéreteihez, akkor valóban nem alkothatott meg más eszkatológiát, mint olyat, amelyik szerint a judaizmus helyreállítása, Jeruzsálem és a templom újjáépítése a végidőkor be fog következni. Magukra a judaizáló keresztényekre a legtöbb utalást talán Jeromosnál találjuk, aki ennek ellenére a fentiekhez már nem sok információt tesz hozzá, ugyanakkor éppen a legutóbbi számunkra talán legfontosabb pontokon látszik megerősíteni Apollinárius eszkatológiájának az imént felrajzolt körvonalait. Jeromos ugyanis a következőképpen hivatkozik Apollináriusra. Hát most latinul idézek, de ez magyarul annyit jelent, hogy Apollinárius Jeromos szerint is úgy vélte, hogy az utolsó idők zsidó közössége fogja majd átélni a judaizmus helyreállítását. Ugyanakkor Jeromos idézi Apollinárius egyik megjegyzését Dániel 9.27-hez, amelyik szerint azzal az egyetlen új információval szolgál számunkra, amely egyúttal talán legközelebb visz bennünket, újra csak egy lépéssel távolabb lépve judaizáló Apollinárius képtől, a római levelet kommentáló Apollináriushoz, ez szerint miután Illés újjáépíti a templomot, az Antikrisztus felállítja benne a pusztító utálatosságot, és akkor jön el a zsidók népének végső pusztulása és ítélete, akik miután elutasítják Krisztus igazságát, elfogadják az Antikrisztus hamisságát. Hát itt kéne teljesen összezavarodnunk. De előrevetítem, hogy ez úgy illik az eszkatológiába, hogy megtörténik a feltámadás. A zsidóság helyreállítja a templomot, a judaizmus különféle szokásai helyreállnak, és aztán lesz nekik felkínálva a döntés. A Krisztus mellett. És akik Krisztus mellett döntenek, azok részt vesznek az ezeréves birodalomban, örökkélnek, akik meg nem, azok majd el fognak kárhozni. Tehát ez így illik ebbe a képbe, és majd a római levél kommentári alapján nagyjából be is láthatjuk, hogy tényleg valami ilyesmit mondhatott. Jó, ezek után első zavarunkban talán az a kérdés mindenek előtt eszünkbe, hogy vajon ez utóbbi mondat, vagy inkább az azt megelőző teljes rekonstrukció nem származik Apollináriustól. Vagy lehetséges volna, hogy mindkettőnek ugyanaz a teológus a forrása, most mondtam el, hogy szerintem igen. Ha az utóbbi kérdésre keresünk a választ, akkor bizony kénytelenek leszünk Apollinárius római levelet kommentáló töredékeire is vetni egy pillantást, Annak alapján viszont valóban megtalálja a helyét az eddigi rekonstrukció minden eleme. És még bírjuk egy kicsit, de hogyha nagyon fáradtak vagyunk, akkor én megállok, és egy mondattal lezárom az
egészet. Nem, tehát a rögtok volt, a dicsves
bírjuk
a
megoldás
meg, hogy életem is levegőt engedjünk be a levegőbe.
Kis levegőt?
Igen, egy kis levegőt kaphatunk.
Na, akkor mondom. Kétségtelen tény, és most itt tartozik ehhez az előadáshoz egy hát egy kis handout, egy kis szöveggyűjtemény, amit nem osztottam ki, mert nem, tehát azért ez olyan 3-4 ilyen oldal, és úgyse nagyon olvasta volna szerintem el senki. De mindez ennek a szöveggyűjteménynek az alapján következik most, amit most olvasni fog, mert hogy én lefordítottam Apollináriusnak a római levélhez tartozó ezt a néhány mondatát, gondolatát. Nem volt könnyű, nagyon szép görög nyelven ír a szerző, de nagyon tanulságos volt, és akkor én ennek az eszenciáját mondom most el, foglalom össze. Kétségtelen tény, hogy Apollinárius teljes szentírás magyarázatának az alapzata és a végkimenetele is a krisztológia, és ez az egyik kulcsa a zsidók eszkatológikus és mindenkori sorsának is nála. Az üdvtörténet klasszikus helycserés menetét a teljes patrisztikus irodalomhoz részben hasonlóan maga is megfogalmazza. És világosan kifejti azt is, hogy a törvény nem, a hit viszont meg tud váltani, és idézek tőle, amire tehát törvény által törekednek, de az emberi erőtlenség miatt nem érték el, azt nyújtja Krisztus azoknak, akik hisznek, részesítve őket a szent megigazulásban. Valamint, másik idézet, miközben azt mondja Pál, hogy minden ember számára közös az Úr elhívása általi üdvösség, a zsidókat az előbb említett versengés megfosztotta az egyetemes kegyelemtől, miután a lehető legalkalmatlanabbak voltak a közös javakra, ami miatt nem hozzájuk, hanem a pogányokhoz fordult az apostol, az ige hirdetés, a hallás, a hit és az elhívás. Tehát azt mondhatjuk, hogy hát azért ő a korának az embere volt. Nem nagyon mondott ahhoz képest különlegességeket, amiket a kortársai. Valami mégis kiverte mondjuk így a biztosítékot, valamiért mégis összekapcsolták őt a judaizmussal. Tehát menjünk tovább. Az üdvösség útja tehát Apollinárius számára egyedül a Krisztusba vetett hit, és mivel a zsidók nem hisznek vagy hittek Krisztusban, ezért ők távol kerültek Istentől, míg a pogányok a közelébe férkőzhettek. Apollinárius szerint Krisztus és az apostolok egyaránt csak látszólag jöttek először a zsidósághoz el, ugyanis az isteni előretudás tisztában volt azzal, így Apollinárius, hogy a zsidók nem fognak benne hinni. Annak, hogy a Krisztus és az apostoli igehirdetés először a zsidóságot érte el, az volt az egyetlen célja és eredménye, hogy az apostolok, miután a zsidók üldözni kezdték őket, a pogányokhoz forduljanak. Mindeddig tradicionálisan antijudaista gondolatmenetnek tarthatnánk a töredékeket, ha nem hiányozna belőlük mindvégig és szinte tüntetően valami, mégpedig a judaizmus diszkreditálásának gondolata. Tehát az viszont tényleg nincsen benne, és ez más egyházatjáknál meg mindig szervesen kapcsolódik ehhez a gondolatmenethez, hogy hát ez együtt jár azzal, hogy már nem ér semmit a zsidó áldozat, és azzal semmi közük sem lesz az Istenhez, hogy ők megtartják a zsidó szokásokat. Tehát ilyen nincsen benne, ezt nem mondja Apollinárius, pedig lenne alkalma egyébként a római levél kapcsán is ilyeneket mondani. Jó. Egyszer sem mondja a Laodikeai egyházatja, hogy az áldozatokat, igen, ezt most akkor elmondom még egyszer. Sőt, a Róma 11.11 magyarázata lassan, mintha vissza is vezette bennünket a judaizáló eszkatológia Apollináriuszához. E szakasztól kezdve minden történés alapja és oka az, hogy Isten ígéretei megbánhatatlanok, és így azok is azok, amelyeket Isten Izraelnek tett. Nem mindörökre szenvedték ezt el, mondja Apollinárius, nehogy bárki számára is úgy tűnjék fel, hogy az Izraelre vonatkozó ígéretek hazugságnak bizonyulnak. Na, ilyet már senki nem mondott. Tehát innentől egyedi, amit Apollinárius mond. Ez az oka annak, hogy Izrael csak ideiglenesen és csak részben bukott el, mondja. Csak részben azért, mert egyes zsidók, ezt most én foglalom össze, mint például az apostolok megtértek. Ideiglenesen pedig azért, mert Isten ígéretei megbánhatatlanok. Tény, hogy Ámós próféta, magyarázza Apollinárius, bukást jövendől nekik, mert azt mondja, hogy elesett Izrael háza és többé nem kell fel, ám ugyanez az Ámós, mondja Apollinárius, mondja ki a megmaradás ígéretét is, ami így hangzik, és elplántálom őket a földjükbe, és nem szaggatják ki őket többé a földjükből, amelyet adtam nekik, mondja az Úr. És ez megint egyedi, hogy ezt ő Izraelre vonatkoztatja, miközben az egyházatják innen már allegorizálnak, tehát itt már a kereszténységre gondolják vonatkoztathatónak ezt az ígéretet. E kettőség Apollinárius számára egyértelműen nehézséget jelent, amelyet éppen sajátos eszkatológiájával old fel, mégpedig a következőképpen. Idézek kicsit hosszabban tőle. A problémát azonban világosan megoldja Ézsaiás próféta, aki azt mondja, hogy a nép maradékát, amelyik meg fog menekülni, teljesen más néven fogják nevezni, mint Izraelt, mondja ezt ő. Úgy fog felemeltetni, vagy összegyűjtetni, ugye egy görög szó van itt, az anaire tészetáj, ami mindkettőt jelentheti, a maradék, mint a szőlőszem a szőlőfürdben, és Istentől jövő javakkal telik meg, és éppen így különbözteti meg őket Ézsaiás a néptől. Idézett Ézsaiástól, íme, akik engem szolgálnak, azok esznek, ti pedig éhezni fogtok. És így tovább. Még sok ilyen ellentét már után mondja, idéz Ézsaiástól, a neveteket esküként fogjátok az én választottaimra hagyni, titeket pedig el fog pusztítani az Úr. Innentől keményedik, ez csak kellemetlen az egész. Azokat pedig, akik engem fognak szolgálni, más néven fogom nevezni, úgyhogy aki a földön megáldatik, az az Istenben is meg fog áldatni bizonnyal, és aki a földön esküszik, az az Istenbe vagy az Istenre fog esküdni bizonnyal. Az eltérés ezekben a szavakban még mindig idézett. Az Aquila szerinti kiadás miatt van, de a zsidók ezt használják. Ez alapján nekik is el kell ismerniük, hogy a közülük megtérők felfogása és életmódja, vagyis vallása, politeiája meg fog változni, úgyhogy jogos azt mondani róluk, hogy ezek már vagy nem Izrael, vagy pedig bizonnyal a test szerinti elpusztuló Izraelből való Izrael. Az egyikről a próféta tehát azt mondta, hogy elpusztul, az apostol meg azt mondja a másikról, hogy megváltatik, hogy elkülönítse emezt a test szerint valótól. Értjük most már, hogy hogyan is nyeri el a helyét mindaz, ami eddig töredékekként került a szemünk elé, és hát találgatnunk kellett, hogy Vazul vagy Teodorétosz. De látjuk, hogy Teodorétosz ebben az eszkatológiában. Vagyis Apollinárius szerint az utolsó idők Izraelének egy része Krisztus hitre fog térni. Ezeken fognak az atyáknak tett ígéretek beteljesedni. Azt itt nem tudjuk meg, hogy miképpen. A római levélből. Míg a meg nem térő Izrael Isten ítéletét fogja elszenvedni. Nem tudni, hogy a rendszerbe egészen pontosan hová is férve a judaizmus eszkatolikus restaurálása, de tudjuk, hát most mondtam, nem tudom, miért írtam, hogy nem tudjuk, hogy férve. De valószínű, hogy Apollinárius szentírás magyarázata szerint azért kerül rá sor, hogy Isten dánieli, aggeusi, ezékieli ígéreteibe teljesüljenek Izraelen, önnön krisztológiai elhivatottságát pedig aképpen békíti meg saját ótestamentum olvasatával, hogy ketté hasítja az eszkatológia Izraelét. Számára Izrael marad a Krisztus hitre térő zsidóság. Viszont sajnálatos módon az önnön zsidóságához ragaszkodó zsidóság teljesen elveszíti üdvtörténeti jelentőségét. Hogy ez valóban egy judaizáló keresztény olvasata-e, hát azon érdemes lenne elrágódnunk, de mégis annak tartja a korai keresztény ortodoxia. És ennek kizárólag az az oka, hogy ő engedi a maga eszkatológiájában helyreállni a templomot és a judaizmus rítusait, de, és most egy picit, most idézetek nélkül mondom mindezt, de az a helyzet, hogy ezzel azt sugallja az ortodoxiának, hogy nem tartja eléggé isteninek Jézust, ugye, amit ezt elmondtam, mert az zsidóság büntetése nem szól így örök időkre, hiszen nem volna szabad a templomnak újraépülnie, meg a judaizmusnak, és azért kapcsolja össze a zsidósággal a korai kereszténység, még már, tehát nem, hát mondjuk, ez már önmagában is elég lenne, de még azért is kapcsolja össze, mert a korai kereszténység a leginkább azért viaskodik teológiailag nyilván a zsidósággal, mert ők egyszerű embernek tartották Jézust. Nem tartották Istennek. És ez a kapcsolat, ez a kapcsolódási pont a két. Hát a Laodikai Apollináriusnak a eszkatológiája, meg a zsidóság között az ortodox kereszténység számára. Hát kiforratlan egy picit egyébként most, de nagyjából érthető, amiről beszélek. Mentségemre szolgáljon, hogy még a nemzetközi szakirodalomban sem foglalkoztak ezzel így, legalábbis eddig, hát majd remélem, hogy sikerül lefordítani, aztán valahol megjelentetni ezt a gondolatsort. De nem is tudom, hogy mit gondoljak ezek után Laodikeai Apollinariusról. Minden esetre azt azért elmondom, hogy a saját koránál szerintem bátrabb és becsületesebb teológus volt, és valamiért ez az integratív személyiség számomra követendő példának látszik, de ennél merészebben úgy látszik teológus akkoriban nem volt képes megélni semmiféle kettős identitást. Még ennek is mi lett a következménye, a teljes diszkreditálást állt. Még a nyomait is igyekeztek elmosni a későbbiekben. Mert a teológia nyelve akkor nem az íróasztalok mögött rejtőző teológusok nyelve volt, és esetleg még a templomokban ugye, hát időnként elhangzó szimbolikus és alig felfejthető nyelv, az a politika nyelve is volt. Ha teológus mondott valamit, azzal a státuszkót vagy erősítette, vagy megkapargatta, akkor mindennek egész más jelentősége volt, mint ma. A teológia nyelve az a teljes tehát a társadalmi spektrumnak egy érvényes mondatot, gondolatot mondott. Ha valaki azt mondta, hogy mit tudom én, nem örök az isteni uralom, és nem örök az, ahogyan kinéz, éppen ezért a hierarchia az egyházon belül, azzal forradalmi gondolatot mondott. És hát itt is erről valami ilyesmiről van szó. Tehát ennek messziható következményei voltak. Egy ilyen teológiai elemnek sem azért nem volt mindegy, hogy mit mondott valaki arról, hogy most felépül a templom az utolsó időkben, vagy nem épül fel a templom. Hát ma mit érdekel az? Most ezzel nem igen lehetne forradalmat kirobbantani, de hát akkoriban ez teljesen más jelentőséggel bírt. Csak sikerült valahogy lezárni a...
Megpróbáltad előlegetni. Ez a szerintem nagyon izgalmas téma, de nekem is teológus vagyok. Tehát